ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Honnan származik bennetek ez a nyugodtság?
Úgyhogy szeretjük csinálni.
Nagyon fontos az, hogy ott legyünk és egymás mellett legyünk, mert akkor van igazán nagy jelentősége a zenénknek, én azt érzem.
Az utóbbi pár hónapban éreztem azt, hogy kezdtem megérni arra, hogy a lelkületét a népzenének azt át tudjam formálni a saját kis világomra, úgyhogy ki tudjam adni magamból a zenekarban.
De útközben persze felnőttünk úgy valamennyire.
És álmodtunk egy csomót közösen, ez nagyon fontos.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. A Raklap zenekart mondhatni a pandémia alatti bezártság hívta életre, na meg a zene iránti elköteleződés. A sepsiszentgyörgyi banda fiataljai csak együtt szerettek volna lenni és zenélni, a különböző sikerek viszont hamar elérték őket. Az első dalukat az elmúlt 2 évben 175 ezeren játszták le, túl vannak már jelentős koncerteken, mint például a Budapest Parkban, vagy a Fishingon Orfű Fesztiválon való fellépésen. Készül a második lemezük, és további ötletekből sincs hiány. A jazztől a progresszívebb hangzásokon keresztül a népzenéig több különböző irányból érkeztek a Raklapig, és bár egyéni terveik más-más városba hívta őket, a közös zenélésért képesek áldozatokat hozni. A kolozsvári Magyar Napok idején találkozhatott a közönség környékünkön a zenekarral, akiknek tagjai még a koncertet megelőzően látogattak el a stúdiónkba. A mai Ezer egy ötletben Mihály Dorka énekessel, Duka Máté gitárossal, Hubesz Matyi énekessel, Kerezsi Tas dobossal és Kolozsi Soma basszusgitárossal beszélgetünk. A csapat 6. tagja Kolozsi Tamás hiányzott az interjúról, de azért róla is több rendben szó esett.
Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Még így rögtön a hangpróba előtt és a koncert előtt bejöttetek a Kolozsvári Rádió stúdiójába. Úgy indult a Raklapnak a története, hogy így mindenki ilyen üstökösként nézte, hogy akkor mi a helyzet veletek. Viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a ti zenéhez kötődő viszonyotok. Mindenki egy más zenei háttérrel érkezik, van, aki a népzene felől, van, aki inkább jazz felől, van, akinek a szülei Dorst és Kispált hallgattak otthon, és másnak másokat, úgyhogy ha így végig tudnánk menni mindenkin, hogy mi a zenéhez való kötődése.
Hát nekem nagyon kiskorom óta az életem része a jazz, meg a zene így alapból. Ugye szüleimnek köszönhetően. Hát nem tudom, hogy ezt így bővebben mit tudnék erről mondani, az az igazság.
Mikor kezdtél el mondjuk zenélni?
Zenélni azt ugyanúgy kiskorom óta kezdtem. Azt nem is emlékszem, hogy pontosan mikor. Több hangszert is próbáltam. Somával egyszerre kezdtünk basszusgitározni, és akkor úgy 7 éve dobolok. De ez viszont mindig volt, mindig is dobolni akartam, csak nem engedték.
Mert?
Ez nem volt megindokolva.
És mi érdekelt a dobban? Tehát, hogy mi volt az, amiért a dob volt számodra érdekes?
Fogalmam sincs, nem tudom. Így a legelső emlékeim azok, hogy így puzzle-os dobozokból, meg társas játékokból építettem magamnak dobfelszerelést, és ceruzákkal doboltam rajta.
És milyen érzés volt, amikor először ültél egy igazi nagy dobszerkó mellé?
Hát nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt az. Amikor elkezdtem órákra járni, arra emlékszem, ez csodálatos volt, hogy végre valami olyasmit tudtam csinálni, amiben úgy éreztem, hogy szeretném is, meg hogy van is bennem valami, ami ezt így előre tudja segíteni.
Soma, te, hogyha jól tudom, akkor már 6 évesen kijelentetted, hogy basszusgitározni szerettél, és ezt a célt, ezt nagyon határozottan be is teljesítetted, hiszen te vagy az egyik basszusgitárosa a zenekarnak.
Így igaz. Igen, nekem is egészen kiskoromból fakadóan, vagy nem tudom, hogy honnan, hogy mikor és melyik ponton kezdődött el ez a zene iránti érdeklődés, de szerintem édesapám az, aki ezt hát elősegítette, vagy kezdeményezte, vagy előtette ezt a gondolatot bennünk is, vagy bennem legalábbis. Rengeteg jazzzenét, Pink Floydot, rockot, körülbelül minden műfajt mutatott és tanított nekünk. Együtt is gitároztunk még az elején, meg együtt is zenéltünk. mára már ez érdekes, hogy felnőttünk annyira, hogy most ő néz fel ránk zeneileg is, és nem fordítva. Mert amikor elkezdtük, akkor meg a legnagyobb dolog volt az, hogy édesapánk egy akkordot le tud játszani a gitáron, és ez milyen szépen megszólal is. Igen, ez egy gyönyörű szép pillanatok voltak. Most meg már ez fordítva van, hogy édesapánk jön oda, hogy milyen szép dolgokat játszunk, és milyen szépen megszólalnak ezek. De igen, én most jazz konziba járok, így a jazz zene az, ami a leginkább foglalkoztat jelenleg, de a progresszívabb dolgok is talán.
Volt egy olyan basszusgitáros példakép előtted, aki így bevonzott, vagy pedig mi volt az, ami vonzó volt számodra a gitárban?
Ezt egyszer kijelentettem egy film keretén belül. Egy Tangsabla koncert volt az, ami ezt az indítatást adta, hogy én basszusgitáros legyek. Mai napig ezt mondom, mert ennél korábbi pillanatra nem emlékszem. Úgyhogy szerintem egy Tangsabda koncert után én úgy voltam, hogy nekem ezt mindenképpen csinálnom kell, és eddig sikerült, és jól haladok vele, úgy érzem.
Készült veletek egy dokumentumfilm, ami az az igazság, hogy nagyon nagyban segített engem, hogy felkészüljek erre a beszélgetésre, és ebben a dokumentumfilmben mondod azt, Matyi, hogy nagyon jó, hogy ott van melletted Dorka, ugye ketten énekeltek a zenekarban, mert ő legalább valaki tanult énekelni.
Nem, valaki tud énekelni.
Vagy tud énekelni. Igen,
ez volt a kijelentés. Hát igen, igen. Én nagyon szeretem, hogy Dorka ott van, mert még abban a pillanatban is, amikor már teljesen káosz a vokális rész, akkor így a zene úgymond meg tud pihenni Dorka hangján, mert az olyan szép, stabil és gyönyörű.
Zavarba hozta.
Na.
És szintén ebben a dokumentumfilmben hangzott el az is, hogy te úgy kerültél be a csapatban, egy picivel később, mint a többiek, hogy egyszer egy baráti összejövetelen egy akkorát énekeltél, hogy azt mondták a fiúk, hogy akkor, na, akkor kell nekünk, Matyi.
Hát ez így, azt hiszem, hogy egy kicsit erős, inkább
az, színezve,
az irány, igen, az irány az talán úgy volt, hogy nem próbáljuk ki. Szerintem nem az volt, hogy azt a mindenit, hanem csak egy ilyen hát, lássuk.
De szerintem volt mindenkiben egy ilyen belső érzés, hogy ez így tud működni, és azért kérdeztük meg.
Hát az energia meg volt már ott is, az meg. Az kellett.
De énekeltél korábban is? Tehát, hogy kisebb hát, korábban is?
Énekeltem. Én szoprán és mezoszoprán voltam az iskolán kórusában, még 8-ban. Aztán lett egy nagyon-nagyon intenzív mutálás ebből a dologból. És akkor most itt vagyok. De hogy előtte nem tudom, volt még zenekarom, vagy ezt így, én is nagyon élt bennem ez a vágy, hogy akkor ezt csináljuk, vagy így zenét, vagy zenekart kell csinálni. De hogy ott, hát elmondok egy nagyon vicceset, talán sehol nem mondtam még el, én ugyanúgy, mint az előző kettő, én is basszusgitáron kezdtem az egészet.
Igazából mindenki basszusgitáros akart lenni ebben a zenekarban, Somának sikerül.
Ugyanannál a tanárnál, csak nem tudom ki...
Ez a tanár egyébként Tasinak az édesapja, aki rengeteget segített a zenekar életében szerintem.
Igen, és volt egy olyan fogalmazás, apud még figyelmeztetett titeket rólam, hogy jó, felvehetitek, de hogy hangszert ne adjatok a kezébe.
Megfogadtuk ezt a tanácsot.
Igen, igen, azóta sem.
Pedig neki nagyon próbálkozik.
Most jelenleg a szaxofonnal próbálkozok, de meglátjuk mindent előle. Na, ennyi kb.
És akkor ez egy ilyen autodidakta módon való tanulás? Most a szaxofonra gondolok
ja,
konkrétan.
Ja, igen, persze, nekem nincsen türelmem valamit megtanulni.
És az éneklésben mi segít téged?
Dorka, és az, hogy nagyon szeretném csinálni. Jó, voltak az iskolában énekórák, kántóóráim is voltak, ugye Plugor Sándor Művészeti Liceum drámatagozatán, ahol jártam, de igazából jóval azelőtt szerintem én is ilyen példaképes útvonalon indultam el, tehát még az első számok, amiket csináltunk, azok ilyen tankcsapda számok voltak, és akkor próbáltam imitálni, amik ott történnek, vagy ami miatt felvettetek is, az az I Can't Get You Out of My Head, ott is csak próbáltam imitálni az énekesnek a hangját. És akkor így addig-addig imitálgat az ember, hogy megtalál egy ilyen saját valamit, ami valójában csak ilyen imitációk keveréke, de hát az övé legalább.
Dorka, te mindig szerettél énekelni, illetve mindig is énekeltél, mert hogy anyukád népdalénekes és tanár is, illetve édesapád is zenész, úgyhogy már nagyon kiskorod óta így körülvesz. Te is basszusgitáros szerettél volna lenni?
Nem, én
majd
most...
Majdnem.
Igazából teljesen mindegy, hogy most mit mondok.
De azért bőgőzött.
A fiúk magukért beszélnek. Igen, bőgőn is próbáltam játszani. Nem áll szándékomban megtörni ezt a vonalat. Lehet, hogy majd én is megtanulok basszusgitározni.
Nem kell, csak pár óra.
Én se tanultam meg.
Úgyhogy igen, én mindig is szerettem volna énekelni, és nem szeretem egyébként, amikor valaki azt mondja, hogy ő hamarabb tudott énekelni, mint beszélni, viszont úgy érzem, hogy nálam ez a kettő valahogy együtt indult el, tehát az egyik hozta magával a másikat, és nagyon hálás vagyok egyébként édesanyámnak, hogy ez így tudott nekem sikerülni, mert ő volt az, aki fogta a kezem, és így szépen terelgetett ezen az úton, és arról, amit Soma mondott az édesapjával kapcsolatban, arról jutott eszembe, hogy apukám mindig elmondja a barátainak, hogy két nagy álma volt, amikor fiatal volt. Az egyik az volt, hogy legyen egy zenekar, ahol énekel. A másik meg az, hogy hegedűn játszon és hegedűt tanítson. Hát a bátyám hegedűt tanít és hegedűn játszik. Én meg éneklek egy zenekarban. Úgyhogy azt mondta, hogy ezt abszolút sikerként éli meg.
Mit merítesz a népzenéből, amikor a raklapban énekelsz? És mi az, amit le kell vetkőzni?
Egyébként az utóbbi pár hónapban éreztem azt, hogy kezdtem megérni arra, hogy a lelkületét a népzenének azt át tudjam formálni a saját kis világomra, úgyhogy ki tudjam adni magamból a zenekarban. És nagyon érdekes élmény egyébként ezt így megtapasztalni, mert mondom, az elmúlt, nem tudom, tényleg pár hónapban kezdtem el ezt így átalakítani magamban. Úgyhogy még rajta vagyok a dolgom. De izgalmas.
Ketten vagytok elől, bár egy elég nagy csapat áll mögöttetek, és a dalokat is közösen készítitek, van, aki egy picit jobban beleáll, van, aki kicsit kevésbé, úgy feltételezem, de majd rátérünk erre is. Viszont ketten vagytok, akik ott álltok elől, és ezt kérdezem mindkettőtöktől, hogy ez mennyire nagy felelősség?
Hát elég nagy. Nem mondom, hogy minden felelősség mondjuk rajtunk van. Tehát, hogy ez alapvetően egy függő helyzet, mert csak akkor jöhet létre, hogyha tehát mi fel tudunk állni a zenekarra, és akkor ott stabilan állunk azon, ami van, és onnan valójában ugyanannyi felelőssége van mindenkinek ebben a történetben. Úgy gondolom, hogy más dolgokért felelünk, inkább talán ez van. Tehát akik bent vannak, azok inkább felelnek egymásért, és én is felelek értetek, de hogy én felelek a közönségért is, hogy van egy ilyen része is, és akkor mi? Bocsáss meg. És akkor van egy ilyen furcsa történet, mert ez tud okozni azért konfliktust is, ez a fajta felelősség, meg ennek a felvállalása és nem felvállalása, de ugye szerintem egy olyan természetes történet, ami így kialakul, amikor lesz egy kommunikátor, és akkor bizonyos szerepeket el kell játszani, bizonyos szerepek vonják magukkal a felelősséget? Nagyon belekavarodtam, bocsánat.
Bocsánat, én egy annyit fűznék hozzá, hogy szerintem a zenekar az kevésbé törekszik erre a felállásra, hogy akkor ketten elől, vagy hogy ők állnak fel a zenekarra, hanem inkább együtt próbálunk valami olyasmit megformálni, és együtt próbálunk valami olyasmit létrehozni, ahol lehet, hogy ki, hát egy csillagként képzelem én el, hogy lehetnek ilyen kiugrások benne, meg kitüremkedések, de azért mégiscsak egy nagy magnak a része vagyunk, és az...
Mondhatni, hogy demokrácia van közöttetek? Vagy ez azért túlzás?
Ilyesmi rendszereket nem hoznék ide, vagy nem tudom.
Na igen.
Szerintem szeretet van köztünk, és az így tudja irányítani a zenekart.
Igen.
Máté, te abban a rossz helyzetben vagy, hogy te ülsz mellettem, úgyhogy te jutottál így a sorban utolsónak, de csak a sorban. A te kötődésed, te gitárosként vagy jelen?
Én semmilyen zenei háttérrel nem rendelkezek, énekelni se tudtam sose, tehát semmi kapcsolatom nem volt, még így kórus vagy ilyesmi se. Aztán jött a Covid, és a karanténban unalmamban elkezdtem gitározni, és teljesen egyedül megtanultam, és akkor így egy évre rá hívott Tamás, vagy nem is tudom, így beszéltünk, hogy az ő gitáros volt akkor a raklapnak egy ilyen cover zenekarként működött, úgymond. És volt egy gitáros srác, aki ment egyetemre akkor, és Tamás mondta, hogy menjek a helyre. Mondtam, hogy hát te még annyira nem tudok gitározni, azt mondta, de hogy nem, hát láttam, hogy ott már tudogatsz.
Ez mennyi volt, hogy két hét után, hogy elkezdte gitározni?
Nem, ez egy olyan évre rá. Volt egy kb. Egy évre, úgy emlékszem, vagy fél évre, nem tudom, de nem két hét után volt. És akkor így bekerültem a zenekarba, és még jobban fókuszba került a gitár, de amúgy így karanténban is napi 4 órákat játszottam, mert nem voltam itt csináljak, és nagyon élveztem, és akkor nagyon fejlődtem abban az időszakban. Azóta meg nagyon megszerettem, és többféle hangszerrel is kísérleteznék, és kísérletezik is, már nem annyira komolyan.
Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, hogy a Szia Mama című dalotok volt az a dal, ami így berobbant a köztudatban, azután pedig már megjelentettetek albumot is. Máté, a te példád az számomra, ami egy nagyon inspiratív, hogyha valaki valamit nagyon szeretne, akkor milyen gyorsan lehet tanulni. Viszont azért hoztam be a Szia Mamát, mert szerintem az hozott egy ilyen nagyon erős szintet, és akkor egy kicsit mindenki azt várt el tőletek szerintem a következő daloknál, hogy akkor na, még ezt meg kell ugorni, még inkább meg kell ugorni. Hogy lehet ezeket a szinteket megugorni? Mi az, amiben fejlődni tudtok? Mi az, amiben látjátok, hogy még fejlődnötök kell? Most nem is tudok, hogy kire nézzek, aki úgy
látja. Én szívesen válaszolok. Amúgy nem volt egy ilyen, hogy meg kell ugorni amúgy. Úgy értve megugorni, hogy megtekintések számát megugorni, ez sose volt így bennünk.
Igen, nem éreztem, vagy nem volt egy ilyen elvárás érzet, vagy bennem legalábbis nem alakult ki, hogy akkor ezt most elvárják tőlünk az emberek, hogy még egy Szia Mamát csináljunk, vagy egy hasonló.
Vagy ha el is várnák, nem, nekünk nem ez a célunk, hanem minden szám legyen önmaga, és ez saját dimenziójában.
Hát legyen a miénk.
Ja. Igen.
Inkább zeneileg és minőségileg akarjuk megugrani, nem komerszségében. Sőt, nem akarjuk semmiképpen se megugrani azt, amennyire az eladható.
Sőt,
de nem is tudjuk, hogy miért, amúgy nem azért készült, hogy eladható legyen, csak így véletlenül összejött. Tehát egyáltalán nem célunk amúgy még egy slágert kiadni.
Kicsit dacolunk, és azt hiszem ezzel a gondolattal, hogy már azzal, hogy még egy Szia Mamát írjatok. Mondták már, vagy így.
Én szerencsére ezzel nem találkoztam még ezzel a gondolattal.
Tudom, hogy az a Máté azzal, hogy nem értek azt, tehát, hogy én nagyon szívesen írok slágert, de hogy az egy olyan sláger legyen, amit nem úgy írtunk meg, hogy az sláger legyen, hanem megírtuk, mert azt
szeretném. Igen, szeretni. De így értem, hogy direkt slágert nem írunk, hogy akkor nem. Rakjunk össze egy olyan számot,
de hát, ami akkor a sláger lesz, hát akkor ez van.
Igen, hogyha egy 7 perces számunk sláger lesz, akkor nyugodtan.
Általában az van, amikor a számok születnek, vagy amikor leülünk együtt zenélni, hogy nem az az elsődleges szempont, hogy akkor most minél fogyaszthatóbb legyen, hanem az, hogy minél inkább át tudjuk adni azt, hogy mit érzünk, vagy hogy mi az a hangulat, mi az az állapot, ami így uralja a zenekart, és miben vagyunk mind benne, mert ez nagyon fontos.
Szellemi hasajtó.
Igen.
Igen, azt mondtátok, hogy azok lesznek dalok, vagy azokból az ötletekből lesznek dalok, ami a tiétek. Viszont a zenekar megalakulása után és az első jó néhány koncert után készültek veletek interjúk, és az elején úgy tudom, hogy minden beszélgetésben mást mondtatok, hogy akkor nektek mi a műfajotok, vagy miben szeretnétek alkotni, a rocktól kezdve egészen a ezt ki kellett jegyzeteljem, neopszichedelikus, progresszív, alternatív, székely, post-punkig, és mi az, ami a tiétek? Vagy egyrészt ez az első kérdésem, hogy mi az, ami a tiétek, és mivel, hogy még nagyon-nagyon fiatalok vagytok, pimaszul fiatalok vagytok, ez, ami a tiétek, ez milyen mértékben változik folyamatosan hónapról hónapra, mert hogy új élmények élnek, új találkozások érnek titeket.
Hát az mind a miénk.
Nem, én szerintem semmi nem a miénk, vagy én nem.
Hát semmi sem a miénk, de ugyanakkor egyszerre minden a miénk.
Igen, ez érdekes kérdés amúgy. Mindig, amikor megkérdezik, hogy milyen műfaj vagy, akkor most mi is az, amit mi játszunk, ezen nagyon el szoktunk gondolkodni. Azért, mert nem szeretnénk bezárni egy ilyen dobozba, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Pont emiatt, mert folyton alakul mindenki külön-külön, és együtt is nagyon sokat változunk, és emiatt szerintem nem lehet ezt így bekategorizálni, úgyhogy megmaradjunk egy műfajon belül most az elkövetkezendő 5-10 évre.
Igen, meg a dalaink eléggé különbözőek voltak mindig, és most is ez van, hogy nem hasonlóak annyira, tehát ilyen egyvereg. A koncert is sokféle dal van.
Igen.
Tehát így talán formában néha fel lehet fedezni bizonyos raklapos vonalakat. Meg
hát
így...
igen, az, hogy veretés a vége igazából.
Vannak ilyen dolgok, de hogy mi a bosszától elkezdve a mindenem végig. Ja. Talán ennyit szabad.
Nincs bossza.
Igen, ez, hogy nem tudjuk berakni magunkat, hogy akkor mi most egy rockzenekar vagyunk, amikor tényleg minden más műfajból is ugyanúgy egy számon belül megtalálhatóak elemek, és így egész konkrétan megtalálhatóak.
De szerintem elég ritka az a zenekar manapság, aki így egy műfajba, vagy egy konkrét irányba behatárolható, vagy meghatározható, mert azt érzem, hogy annyira tág a a zenei palettája úgy a magyar zenének, mint a magyar alternek, vagy mint a nemzetközi zenének, hogy talán kár behatárolni bármit is.
És akkor a hangzás, vagy pedig a szöveg az, ami vezet titeket?
Is.
Az érzés.
Szerintem engem hangzás, de igen, az énekeseknél valószínűleg elég más. Mert hogy mi hangszeresek vagyunk, és ebből fakad szerintem az, hogy...
Na jó, de az is inkább a hangzás szerintem.
Egy érzetre épül inkább, vagy hogy a szöveg is része ennek az egész érzetnek, vagy így...
Igen, persze.
Az output az végső soron.
Például emlékszem erre, hogy amikor Mohánál írtuk a dalokat, akkor sokszor nem is hallottam a szöveget, nem értettem a szöveget, azt, hogy mit énekel, azt hallottam, és nem az volt a lényeg, szóval szerintem nagyon a hangzás.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
a Sepsiszentgyörgyi Rocklab zenekar.
Azt mondtátok, hogy olyan értelemben old school zenekar vagytok, hogy albumban gondolkodtok, nem szingelöket szeretnétek megjelentetni, és akkor azzal koncertezgetni, hanem egy albumot szeretnétek kiadni, viszont hát az egy óriási munka. Tehát, hogy zenekaroktól lehet hallani, hogy elkezdtük, és akkor jövőre érkezik az új album, és jövőben megkérdezik tőlük, hogy és akkor az új albumban mi a helyzet, és akkor mondják, hogy hát majd akkor jövőre érkezik, mert hogy azhoz rengeteg minden kell, pénz, ihlet, minden. Hogyan születnek ezek a dalok? Vagy hogy mi a folyama? Itt már egy picit mondtad azt, Máté, hogy nem is hallott föltétlenül, hogy mi a szöveg.
Hát ez csak bizonyos helyzetekben, de általában amúgy Tamás jön egy akkordkörre, de ez is változik amúgy, és nekünk van egy nagy szerencsénk, hogy az NKO hangfoglaló pályázatát megnyertjük, és akkor így tudunk felvenni dalokat, és most így fog összejönni ez az idei album ennek is köszönhetően, meg persze a menedzsmentünk is segít.
Ami jövőre fog valószínűleg.
Igen, idén kezdjük el felvenni.
Hát, ami szerintem számunkra a legnagyobb gát, vagy így ihlet van, még pénz is akad, az együtt töltött idő, meg az együttlétnek, vagy ennek a lehetősége sajnos meg csappant az utóbbi időben, mert mindenki ugye éli a saját életét, úgyhogy ez a legnagyobb nehézség talán most, amivel szembe kell néznünk, mint zenekar, hogy mindenkinek, ez igazából csak áldozat kérdése talán, hogy ez az album kijöjjön, vagy nem.
Igen, de a számoknak egyébként a megszületése az valahogy úgy néz ki, hogy Tamás, a másik gitáros a zenekarból érkezik egy vázlattal igazából, hogy neki van egy ilyen ötlete akkordkör szöveg szempontból, és azt én úgy érzem, hogy ide adja a kezünkbe, hogy egy kicsit formáljuk meg, és egy kicsit tegyük magunkével, és együtt ugyanúgy gyúrjuk össze újra, szedjük szét, és rakjuk össze, igen. És így szokott körülbelül működni, vagy eddig legalábbis így működik.
Tehát ez változatos, nincsen bevált módszer, vagy ilyesmi, tehát van olyan is, hogy eltesszük, van olyan is, hogy elfelejtjük, hogy egyáltalán ilyen volt. Most csináltunk meg egy olyan számot, ami a Sziama után íródott, de akkor úgy nem állt össze ott a próbákban, és akkor félretevődött, és most...
Nem is próbáltuk.
Nem is próbáltuk.
De az
próbáltuk.
Az arra én konkrétan nem
én is emlékszem,
hogy szenvedés volt vele.
Én csak annyira emlékszem, hogy Tamás beküldte a csoportba, meghallgattuk, és így beszéltük, hogy ja, ez jó, és akkor utána ennyi.
Na igen, igazából ez a része lényegtelen, hogy volt egy szám, amivel így kezdhettünk volna valamit igazából ezelőtt 2 évvel, nem jött össze, és most nemrég elővettük, és nagyon-nagyon jól működik, és remélhetőleg az új albumon rajta lesz.
De ilyen szempontból azért bőség van, tehát ezért mondtam azt, hogy az ihletből nincs gond, mert Tamásból így, mint a gép fegyverből jönnek ki az ötletek, és már van előre, vagy nem tudom, egy csomó számot megírt egyébként, amivel nem foglalkoztunk, így nem mindig küldi be a csoportba, de nekem mindig elküldi a kis nyeit, amikkel mind lehetne kezdeni valamit. Úgyhogy tényleg csak attól függ, meg az is, tehát, hogy ezek a munkafolyamatok nagyon különböznek egymástól, minden szám teljesen más, vagy hogy másra, hogy megszületik. Van olyan, ami teljesen közösen rakódik össze.
Hát meg a legérdekesebb talán az, hogy az idő, amit eltöltünk egy számmal, mennyire változó. Van olyan szám, amivel 2 napot töltöttünk el, és még mindig nem állt össze, és van olyan szám, ami így körülbelül 20-30 perc alatt így egészbe megszólalt.
Uh-huh. Azért beszélünk ilyen sokat Tamásról, mert ő nincs itt, és így a háta mögött kibeszélhetjük.
Igen, igen.
Nemrég mondta egy zenész interjú alanyom, mesélt arról a pillanatról, ahogy így egyszer csak így megszületik egy dal, és akkor így mindenki benne van, mindenki érzi, és tudják, hogy az jó. Ez általában ilyen nálatok is, hogy akkor egyszer csak így megszületik, különösebb erőlködés nélkül, és kész van a
vagy
dal.
Erőlködéssel, de...
Igen, vagy elakad a szülőcsatornán, de általában, amikor megszületik, akkor azt mindenki érzi.
Ez. Igen.
Azt is mondtátok már most itt a beszélgetésben, hogy nincs rajtotok egy olyan nyomás, hogy a következő Szia Mamát megírjátok. Viszont hogy tudjátok felvenni fiatal zenekarként, és itt a fiatal csak azért mondom, nem az életkorotok miatt, hanem hogy a show businessbe való beletanulás miatt, hogy folyamatosan szolgáltassatok valamit a közönségeteknek. Tehát, hogy ez okozza nyomást olyan értelemben, hogy ne, akkor ne felejtsenek el a következő koncertig, vagy a következő fesztivál szezonig, akkor adjunk jelet magunkról, akkor itt vagyunk, foglalkozunk veletek, érdekel az, amit csináltok, mondtok. Van egy ilyen nyomás rajtatok? Vagy, hogy meg kell jelenni folyamatosan valami dologgal, új dologgal?
Szerintem sajnos, vagy nem sajnos, de nincs ilyen nyomás nagyon.
Tehát
ugye
ez a zenekar ez szörnyen
nagyon rossz. Nagyon rossz, de szerintem ezért őszinte, hogy azért szép, amit tud történni, mert nem érdekel.
Vagy de honnan származik bennetek ez a nyugodtság, vagy ez a zsigeri, nem tudom.
Szerintem szeretjük csinálni, és nem azért
és
csinálni.
És az, hogy nekünk az, inkább a koncert élmény az, ami meghatározó, és tudjuk, hogyha ennek koncertre, akkor tudunk olyan élményt adni, amire egyből rácsatlakozik egy csomó ember, és akkor így ez egy ilyen nagyon stabil pont, hogy nem az olyan, hogy Spotify-on hányan hallgatnak, meg YouTube-on hányan hallgatnak meg, hanem milyen a koncert, tetszik az embereknek, és általában ez így működik, szóval nem annyira fontos az, hogy ott a digitális világban milyenek a számok.
De ettől függetlenül meg szerintem egytől egyig vágyunk arra, hogy minél hamarabb ki tudjunk adni egy új albumot.
Persze, természetesen.
Az alkotás miatt, vagy az együtt töltött idő miatt?
Meg a végeredmény. Hát egyszerűen végre. Olyan gyönyörű folyamat a stúdió felvétel, hogy... Igen, az egy nagyon szép.
Aztán azért származnak belőle vagány dolgok, tehát hogy akkor az ember így kiad valamit, és akkor az mondjuk szól helyeken, vagy így hallgat. Tehát hogy ennek is van egy... Lehet élvezni ezt a folyamatot azért. Csak hogy nem erre megyünk rá, vagy hogy nem így
nem
akarunk.
Nem erre támaszkodunk.
Igen, nem erre támaszkodunk. Azt hiszem, hogy tényleg nem támaszkodunk annyira a közönségre, hogyha ezt ki tudnám.
Hát a közönségre igen, amikor
élőben, igen, de hogy a hallgató közönségünk.
Hogy igazából az energiánk az élőben jön át, nem felvételről.
Igen, így nemrég hallgattam egyébként meg azt az egyetlen albumot, amit kiadtunk eddig, és nagyon másképp szólalt meg, mint ahogy én gondoltam, hogy az szól, vagy ahogy így nem tudom, körülbelül egy-két év. Hát amióta kiadtuk, nem hallgattam nagyon a számokat róla, és játszottuk koncerten, éreztem az energiáját, nagyon jó volt. Most meghallgattam a stúdió felvételt, és igen, nagyon fontos az, hogy ott legyünk és egymás mellett legyünk, mert akkor van igazán nagy jelentősége a zenénknek, én azt érzem.
És Sepsiszentgyörgyön, vagy Budapesten jobb az energiája a koncertnek, a közönségnek, az együtt töltött, az együtt zenélésnek?
Nincs. Ez nem helyszíntől, hanem tőlünk függ.
Meg nem igazán lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. Szentgyörgyre inkább már úgy megyünk koncertezni, meg úgy vagyunk ott, hogy mi hazamegyünk, és mi otthon vagyunk. Szóval ez a teljesen családias igazából az, ami ott Szentgyörgyön kialakult. Budapesten is amúgy fantasztikus élmény koncertezni, meg az, hogy olyan emberek jönnek el koncertre, akikkel még életünkben nem találkoztunk, és akkor azt mondták, vagy ezt, hogy ők eldöntötték, hogy eljönnek koncertre, és meghallgatják a zenénket, tehát hihetetlen nekem még mindig.
Ebben az említett dokumentumfilmben azt mondja, azt hiszem, hogy többen is mondják, de hogy az egyik volt tanárotok talán, hogy azért fog működni ez a zenekar, és azért vagány ez a zenekar, mert hogy a köztetek lévő kapcsolat miatt, és ahogyan tudtok egymáshoz viszonyulni. És ez változott-e az elmúlt két évben, mióta folyamatosan koncerteztek? Folyamatosan, hát koncerteztek, és...
Hát persze, átalakult teljesen.
Formálódik.
Formálódik.
Változott, de...
hogy a magja az ugyanaz maradt.
Visszatudunk mindig térni ahhoz a lényeghez, amit történik.
De úgy közben persze felnőttünk úgy valamennyire, nem is teljesen. és megjártuk, valamennyire van ilyen érzés is, hogy bejártuk már úgymond a világot, már mentünk egy csomó turnézni, egy csomó tapasztalat van, sok kilométer bennünk van együtt, és sok különböző helyzet is.
És ismerjük már a zeneiparnak is a különböző, már nem az összeset, de hogy beleláttunk ebbe az egész rendszerbe is, van egy olyan betülete, hogy ezt így közösen megéltük, ami ezzel jár, meg ami ezzel járhat. És álmodtunk egy csomót közösen, ez nagyon fontos. Vagy hogy vannak közös álmaink és vágyaink, amik még mindig hajtanak.
És hogyan lehet ezt összeegyeztetni a zeneiparnak a biznisz részével, amikor kötelességeket kell teljesíteni, amikor foglalni kell, amikor koncertekre kell járni?
Szerencsére egy nagyon jó menedzsment mögénk állt, és ezt a részét intézik, és nekünk ezzel nem igazán kell foglalkozni. Vannak olyan dolgok, amikkel kéne foglalkozzunk, csak hát azt, mivel ilyenek vagyunk, még mindig nem jött össze, de hogy igen, a nagy részét azt ők a kezükbe vették, és akkor azt intézik nekünk.
Azért kellett, mit tudom én, PFA-t, meg egyesületet, meg ilyenekkel foglalkozni, ami nem kellemes, de...
De Máté egyébként ezt nagyon ügyesen csinálja, úgyhogy...
Igen, és ő csinálja, tehát...
Igen.
Mi csak hiszünk neki.
Igen. Tehát a pénzes ember.
És például olyankor, amikor ugye ti jelenleg nem mint Sepsiszentgyörgyön éltek, most ezt nem tudom pontosan, de hogy kettőtök Budapesten tanul.
Négyen leszünk szeptembertől Budapesten.
Négyen lesztek akkor Budapesten, és ketten Szentgyörgyön?
Nem, Dorka Maroson, és én Szentgyörgyön.
És hogy hogyan lehet ezt összehozni, és fenntartani a közöttetek lévő kapcsolatot úgy, hogy például a zenekar indulásának a magja is az, hogy a pandémia után folyamatosan együtt akartatok lenni, és folyamatosan együtt csináltatok dolgokat. Hogyan lehet ezt fenntartani, úgyhogy több különböző városban vagytok, és azért van magánéletetek is, vannak magántanulmányaitok például, ami nem a zenekarhoz kötődik.
Hát nehezen.
Kompromisszumok.
Igen, rengeteg kompromisszumot kell kötni, viszont...
Rendszert.
De viszont azt érzem, hogy ezáltal, hogy minél nagyobb és több áldozatot kell hozzunk a zenekarért, talán még inkább kötődünk hozzá, vagy én személy szerint ezt érzem, hogy annyi mindent tett meg mindenki, és annyi szépet és annyi áldozatot hozott ezért a dologért, hogy nem egyszerűen nem szabad feladni, meg nem szabad engedni, hogy ellustuljunk, vagy belelustuljunk. De igen, kompromisszumok igazából ennyi.
Féltenek-e még a szüleitek benneteket? Mert ugye amikor elkezdtétek a Raklap zenekart, akkor még nem mindenki volt leérettségizve, nagyon-nagyon gyorsan jött, nagyon nagy népszerűség, és ezért a szülők, bár sosem tiltottak, azért lehet, hogy megfordult a fejükben, hogy mi lesz a kicsi fiammal, lányommal.
Igen, amikor kaptuk a menedzsmenttől a szerződés ajánlatot, akkor volt egy ilyen pont, hogy akkor összeültünk a szülőkkel, de amúgy így, hogy elindultunk és megjártunk már egy turnészezont tavaly nyáron, azóta már egyáltalán nincs ilyen baj szerintem senki.
De biztosan féltenek.
Igen, félteni biztosan féltenek.
Valahol ez nagy dolga.
Csak már nem mondják talán annyiszor, vagy nem éreztetik velünk annyiszor, de valószínűleg féltenek még mindig.
Hát ez egy szülő dolga.
Persze, ez így van jól. Igazából. Addig jó, amíg feltenek és érdekli őket, hogy mit csinálunk.
És az elmúlt két évben azért bebizonyítottátok, hogy nem fognak ellopni titeket.
Hát, bár volt buszlerobbanás, meg voltak azért. Most például a legutolsó nyári ilyen turnészesen, vagy három kocsi ment tönkre, haladtunk. Jaj, amúgy megoldottunk mindent, csak hogy azért vannak veszélyes helyzetek még mindig, tehát hogy amiért aggódjanak, az van.
De szerintem épp ezért bíznak bennünk, mert eddig mindent megoldottunk.
Igen, és tudják azt, hogy mégiscsak ott vagyunk hatan egymásnak, és mindig segítünk, tényleg azért vagyunk együtt egy zenekar, basszus, hogy segítsünk egymásnak az életben is, nem csak a zenében. És szerintem ezt ők is szem előtt tartják.
Érdekes most, hogy így visszagondolok, még régebb, nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk. Nem tudom, hogy emlékeztek, de hogy minden szülő annyira beleállt ebbe, hogy tényleg, hát hogy szerintem a szüleink nélkül ez nem lenne ott, ahol most van. De hogy így most tényleg, hogyha belegondolok, akkor elengedtük a kezüket, vagy így ez most már repülés.
Zavart ez titeket, vagy zavar ez titeket, hogy a fiatal zenekarként, a nagyon-nagyon fiatal zenekarként tekintenek rátok?
Én ezzel a dologgal sem nagyon találkoztam.
Különösen nem.
Vagy Magyarországon annyi fiatal zenekar van, hogy így beleolvadunk szerintem elég.
Ja, igazából nem is tudják, hogy hány évesek vagyunk, tehát itt most már 20 körül, már nem lehet tudni, hogy most valaki 25 vagy 20 vagy... Tehát annyira nincs ez meg, hogy hú, de fiatalok vagytok, vagy ez így negatívunként. Maxi meglepődnek, hogy ő, de fiatalok vagytok, és pozitívunként néznek el.
Tas, mi lesz a következő állomása a zenekarnak? Mert hogy úgy tudom, hogy te szoktad megjósolni a következő lépéseket.
Habár az előző annyira nem sikerült.
Nem, van még. Sikerült, van. Csak rosszul mondtam, mert nem a zenekar, hanem nekem. Dupla Budapest Park.
Tényleg.
Nem volt a top pontos, amikor ezt elmondta lehet.
Mert ugye a Fishinges koncertet is mondtad, és bejött, igen. És a Budapest Parkos koncertet is így mondtad a zenekar társaidnak, és bejött.
És még volt egy Dadarajzos is, amit megjósoltál, mindegy régebben.
Nem tudom, az, hogy ez nem jön így magától, akkor is ez az elszólás, az igazából utána valamilyen szinten igaz lett, de hogy azért nem 100%-os lett, mert hogy ott is így oda kényszerítve lettem, hogy akkor most mondjam el, és akkor ez nem tud ez így sajnos kijönni, hogy parancsra.
De majd, ha érzi, akkor szólunk.
Küldök egy üzenetet, hogy Tasi megjósolta.
Vagy egy főcímlap, akkor cikk lehet.
Lássuk, bejön-e Keresi Tasnak a következő jóslata. De mondja, picit komolyra fordítva a szót, mik azok a célok így zenekar szintjén, amik előttetek állnak, és amifele szeretnétek tartani?
Hát minél több jó zene megjelenítése, minél több koncert, mint Magyarországon, mint itthon, Romániában, Erdélyben, és szerintem ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy nem akarunk itt megállni, hogyha ez egyszer lehetséges, akkor mennénk tovább kifele, ameddig csak lehet. Ázsiai turné, ilyenek.
Japán majd kicsi. Tamásnak a noise dolgait beindítjuk, és akkor menjünk Japánba turnézni. Igen, tehát hogy mindenképpen aztán hogy szerintem ezt lenyomjuk még ezt a magyar albumot, és akkor lesz egy kicsi időnk, hát ez az én tervem igazából, de hogy nyomhatnánk egy kicsit az angol számokat, vagy ki kéne őket adni. Lehet, hogy nem megbeszélni kéne most, ugye.
Így van, Matyi.
Igen, tehát már beszéltem egy párszor erről, hogy angol számokat is megjelenteni, mert vannak amúgy.
Mert hogy akkor így előttetek áll az, vagy így célként szerepel az, hogy akkor esetleg ne csak magyar nyelvterületen, hanem máshol is zenélni, máshol is koncertezni. Miért fontos ez számotokra? Nyilván minden helyen jó koncertezni, de miért fontos az, hogy akár angol nyelven is énekeljetek, zenéljetek?
Szerintem sokkal jobban ki tudnánk bontakozni, mert pont a Sziama már visszakapcsolva van a zenekar felé egy elvárás, és most az az album, amit kiadunk, kérdés, hogy fog tetszeni a közönségnek, akik a Sziamamán keresztül ismertek meg minket. Viszont, hogyha angol nyelven kezdenénk zenélni, akkor annyira sok réteghez el tudna jutni a zenénk, hogy megkapnánk azt a közönséget, aki azt a zenét pont szereti, vagy azt a számot pont szereti, amit éppen csinálunk. Magyarországon lehet, hogy egy ponton elvesztődünk, mert benne van, hogy el fogunk vesztődni.
Igen, a nagyvilágban több olyan ember van, aki olyasmit hallgat, mint például Magyarországon, és ez matematikailag is így jön ki.
Hát akkor ígérjétek meg azt, hogy a japán turné után az első interjútokat a Kolozsvári Rádiónak adjátok, és köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mihály Dorka, Duka Máté, Hubesz Matyi, Keresi Tas és Kolozsi Soma voltak a mai Ezer Egy Ötlet vendégei, akikkel a Sepsiszentgyörgyi Raklap zenekarról beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.